Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai vasárnapon. Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnaphoz érkeztünk, és az útmutatóban a két ige mind a kettő Ézsaiás könyvéből van. Az egyik a 60. fejezet második verse. Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. A másik ige pedig Ézsaiás 40. fejezetéből az 5. vers. Az Úr dicsősége megjelenik, és látni fogják mindenek. Ami engem szíven ütött, amikor ezt a két igét elolvastam, különösen is a második ige kapcsán, hogy az a kérdés merült fel bennem, hogy ez az ige nem advent első vasárnapjának a zsoltárában, vagy a zsoltárához kapcsolódóan szokott előkerülni. És akkor előkerestem az ágendából, és tényleg Ézsaiás 40-ből az 5. vers advent első vasárnapjának egy nagyon fontos igéje. Most viszont nem advent első vasárnapja van, hanem vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap. És ami számomra most ebből az üzenet, tulajdonképpen két dolog fogalmazódott meg, hogy ugyanazzal az igével kezdtük az adventi karácsonyi ünnepkört, ami ezen a mai vasárnapon, illetve ezen a héten zárul, tehát keretet alkot, ami nagyon fontos, hogy visszatérnek a fontos igék. A másik viszont, ami megfogalmazódott bennem, az még ennél is fontosabb, hogy az Úr dicsőségéről van szó benne. És az Úr dicsőségéről és annak a megjelenéséről és nyilvánvalóvá válásáról nem csupán egyetlen egy vasárnapon kell beszélni, meg nem egy ünnepkörben kell csak beszélni, hanem az egész egyházi esztendőt és a hívő ember egész életét át kell, hogy ragyogja az Úr dicsősége. És tulajdonképpen most ezzel a két igével erre biztat és erre emlékeztet minket az Úr. Hát jelenjen meg az Úr dicsősége a mi életünkben, gyülekezetünk életében, legyen jelen az ő dicsősége a mai Isten tiszteletünkön is, kérjünk áldást erre az Isten tiszteletre, és legyen az ő szent lelke velünk, és így kezdjük el az Isten tiszteletet a kitett rendszerint a 216-os számú énekkel, mai Isten tiszteleten az Eke énekeskönyvből énekelünk, tehát a 216-os a kezdő énekünk. A liturgiában a 27-es éneket fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr dicsősége megjelenik, és minden test látni fogja. Uralkodik az Úr, örüljön a föld, mert igazság és jogosság az ő trónjának alapja. Az egek hirdetik igazságát, és minden nép meglátja dicsőségét. Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán felismerjük az ő dicsőségének ragyogását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom előtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, és ezért kárhozatra méltó vagyok. De végtelen irgalmathoz menekülök. Bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, világosítsd meg szívünket egyszülött fiad világosságával, hogy elvessük a sötétség cselekedeteit, és meglássuk országod örök dicsőségét, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, a vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Péter második levelében, az első fejezetben, a 16-tól a 21. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Péter második leveléből az első fejezet 16. versétől olvasom. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és fel kell a hajnal csillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból,
mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.
Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az igehirdetésre készülve énekeljük a 360-as számú éneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, amelyet megírva találunk János evangéliumának 12. fejezetében, a 20. verstől a 33. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliuma 12. fejezetéből olvasom, a 20. verstől kezdődően. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni!
Fülöp elment és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Van néhány olyan történet az evangéliumban, amikor Isten hallhatóan megszólal, hang hallatszik az égből, és maga az Isten tesz bizonyságot az Úr Jézusról, az ő szeretett fiáról. Az első ilyen történet, amikor az Úr Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyóban, földi szolgálatának a leges-leg elején, és akkor az ott lévő hatalmas nagy sokaság, azok az emberek, akik ott keresztelő Jánosnál a bűnbánat keresztségében akartak részesülni, tanúi lehettek annak, hogy az Isten maga tesz bizonyságot Jézusról. Azzal, amikor azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Aztán, amikor körülbelül a szolgálatának már a felénél, második felénél volt, már a figyelme a keresztút felé fordult az Úr Jézusnak, akkor felvitte három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost egy hegyre, és ott ezen a megdicsőülés hegyén ennek a három tanítványnak volt része abban, hogy az Isten megszólalt, és bizonyságot tett az ő fiáról. Akkor, amikor azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. És aztán a mostani pedig a harmadik ilyen eset, amikor Jézus már a bevonulása után csupán néhány napra van attól, hogy valóban odaadja az életét a kereszten, akkor szintén hang hallatszik az égből, és azt mondja az Isten, hogy már megdicsőítettem őt, és ezután is megdicsőítem. Ezt ismét sokan hallhatták, ugyanúgy, ahogy egykor ott a Jordán folyónál a keresztelésekor. Testvérek, a vízkereszti ünnepkörnek a mottója az így hangzik ágendánk szerint, hogy Isten dicsősége megjelenik a világban. És a mai vasárnapnak az a központi üzenete, hogy a megdicsőült Krisztusnak kell a középpontban állnia. És igaz az, hogy vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapon vagyunk, tehát zárul egy nagy ünnepkör, a adventi karácsonyi vízkereszti ünnepkör, de mégis ezen a mai vasárnapon olyan erőteljes igék szólaltak meg, amik nagyon erősen mutatnak Jézus kereszt halálára, feltámadására, mindarra, hogy az ő eljövetelének mi volt a jelentősége, és nem annyira a karácsonyi történet cseng vissza, hanem már sokkal inkább magunk előtt látjuk a bőjti, nagypénteki, húsvéti történetet.
Én azt gondolom, hogy ez megint azt húzza alá, amit most az utóbbi hetekben olyan sokszor megtapasztalhattunk már a kijelölt igék kapcsán, hogy egyik ünnepet sem szabad kiragadva a nagy egészből értelmezni, hanem úgy kell látnunk az egésznek az összefüggésében, amikor egy-egy történetre figyelünk, egy-egy ünnep résznél vagyunk, akkor mindig látnunk kell azt a nagy egészet, hogy minden azért történik, mert az Isten meg akarja menteni a bűnös embert, megtérésre hívja, és úgy tud üdvösséget, örök életet adni a megtérő bűnösnek, hogy odaadja egyszülött fiát a bűnös emberért. Na akkor visszatérve ide, hogy kijelentést ad az Isten. Ugye ez a mai két igében, mind a kettőben előkerült, hiszen a lekcióban hallott igében Péter apostol utal arra a történetre, hogy a megdicsőülés hegyén ők mit éltek át, hogyan hallották a mennyei szózatot, és a prédikációs alapigében is erőteljesen megjelenik ez a rész az üzenetnek, hogy az Isten kijelentést ad Jézus Krisztusról. Az az első kérdés számomra most ennek az igének az összefüggésében, hogy miért tartja ennyire fontosnak az Isten, hogy kijelentéseket és jeleket tegyen, adjon az Úr Jézusról. És erre a válasz a most felolvasott igében a 30. versben található, amit így olvastam, hogy azt mondja Jézus az ott lévőknek, hogy nem én értem hangzott ez a hang, hanem ti értetek. Ez a ti értetek szó, ez egy nagyon, nagyon megrendítően személyes kifejezés. Ti értetek, hallatszott ez a hang. Ti értetek. Emlékszünk, testvérek, Lázár feltámasztásának a történetére? Ugye emlékszünk, egy fejezettel korábban olvashatunk erről, ami már nagyon összekapcsolódik itt a passió történettel, hiszen az a nyitánya, Lázár feltámasztása. Annak a történetnek az egyik kulcs szava mi volt? Ugyanez, hogy ti értetek. Ha fellapozzuk János evangélium a 11. fejezetét, akkor ott az első részben, amikor még Jézus messze van, már meghallotta a hírt, hogy Lázár beteg, mert üzentek neki, és nem indul el, hanem csak majd késlekedve, akkor amikor úgy látja, hogy itt az idő és menni kell, akkor mit mond a tanítványainak? Hogy Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek. És aztán, amikor ott van a sírnál, Lázár sírjánál, és imádkozik hangosan az atyához, akkor elmondja azt, hogy tudom, atyám, hogy te mindig meghallgatsz engem, de a körülálló sokaság miatt mondom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél el engem. Miért tesz kijelentéseket a mindenható Isten Jézusról? Miért ad egyértelmű jeleket a mindenható Isten az Úr Jézusról? Azért, hogy mi, hogy ti értetek, hogy mi hinni tudjunk az Úr Jézusban. És ez így volt az elején is az ő küldetésének, a közepén is, és akkor is, amikor már ott volt egy karnyújtásnyira a kereszthaláltól, és így van ez azóta is, amikor szól az evangélium, és amikor az Isten egyértelműen megnyilvánul azoknak az embereknek a füle hallatára, akik készek meghallani az Isten szavát. Ti értetek, ad az Isten kijelentést, hogy higgyetek. Testvérek, annyira döbbenetes ez. Engem annyira mélyen megrendített így, most ennek az igének a kapcsán, hogy mennyit küzd az Isten azért, hogy mi hinni tudjunk. Milyen odaadással küzd az Isten azért, hogy mi tudjunk hinni az Úr Jézusban? Hányszor szól? Mennyi jelet ad? Milyen odaszántan keres? Mert azt akarja, hogy mi higgyünk az Úr Jézusban. És mi minden történt egykor? És mi minden történik ma is a mindennapokban? Amire igaz a jézusi kijelentés, hogy ti értetek hallatszott ez, ti értetek történt, hogy higgyetek. És aztán a másik kérdés, ami ebből következik, hogy mi a reakciója az embernek arra, amit hall. Ugye Máté evangéliumában, vagy hát a megdicsőülés hegyéről szóló történetben mi volt a tanítványok reakciója? Hát sátorozzunk itt le a hegyen. Olyan jó itt lenni. Állítsuk meg az időt. Senki nem akar tovább menni. Annyira élvezzük ezt a helyzetet, amiben most benne vagyunk. Maradjunk itt. De Jézus azt mondja, hogy nem. Tovább kell menni. Neki tovább kell mennie a kereszt felé vezető úton. Már bejelentette egyszer, hogy szenvedni fog, meghal és feltámad. Ezután nem sokkal másodszor is bejelenti. És le kell jönni a hegyről, mert ott van az a holtkóros fiú, akit a tanítványok nem tudnak meggyógyítani, pedig annak a gyereknek az Úr Jézusra van szüksége. Hiába reagálnak úgy a tanítványok, a kijelentést hallva, ott a hegyen, hogy maradjunk itt. Nem lehet. Tovább kell menni, mert nem annak van itt az ideje, hogy megállítsuk az időt, és csak élvezzük a helyzetet, az áldást, amiben mi részesülünk, hanem a Jézus által kínált ajándéknak még sok emberhez el kell jutnia, és be kell teljesednie annak, amiért ő jött. Mi a reakciója az embereknek itt, ebben a történetben, ami a prédikációs alapige? Emlékszünk rá, mi az a kétféle reakció, amit mondanak az emberek? Mit mondtak? Mennydörgés volt. Hányszor érezzük így, amikor szól az Isten igéje, hogy hát ez olyan, mint a mennydörgés. Ez kemény beszéd. Ez belehasít dolgokba, ez félelemmel tölt el minket. Inkább távol tartjuk tőle, mert ez félelmetes számunkra. Vagy mi volt a másik reakció, amit mondanak? Angyal beszélt vele. Hú, de szépen szólt. Olyan angyali, olyan kedves, olyan simogató. Hányan reagálnak így egy prédikációra? Az Isten igéje, amikor megszólal. Jaj, de szépen szólt a jóról, a szeretetről, a szépről, mindenről. Hát olyan, mint a mesében. És ezért maradnak távol tőle. Milyen döbbenetes az, hogyha tesz Isten egyértelmű kijelentést, akkor arra ilyen távolságtartó, mindegy milyen okból, de ilyen távolságtartó reakció születik azoknak a szívében, akik mindennek tanúi lehetnek. Mi volt a reakció Lázár feltámasztása után? Azt olvassuk ott a történet után, hogy sokan hittek benne a zsidók közül. És aztán az is reakció volt, hogy a nagy tanács ekkor határozza el azt, hogy ki kell adni hivatalosan az elfogató parancsot Jézus ellen. Jézusnak meg kell halnia, mert már olyan sokan követik őt. Ott is. Nagyon egyértelmű jelét adta az Isten annak, hogy Jézus Úr élet és halál felett, és van, akit ez hitre segített, közelebb vitt Jézushoz, van, akiben pedig a megkeményedés, az ellenállás lett véglegessé. Testvérek, ez a másik kérdés, ami azt gondolom, hogy így ezen a mai vasárnapon az ige alapján szólhat nekünk is. Hogy vajon én személy szerint, amikor hozzám ma az Isten szól, akkor én hogyan reagálok arra, amilyen kijelentést ő adott? Kész vagyok-e engedelmeskedni? Kész vagyok-e alázattal fogadni? Kész vagyok-e hittel reagálni arra, amit mond? Követni őt ott és abban, ahol ő jár? Vagy pedig távolságtartó vagyok és megkeményedek? A reakció rajtam múlik. Rákérdez erre ma Isten szent lelke. Hogyan reagálsz az Isten szavára? Aztán a következő dolog, ami olyan nagyon megrendítő ebből a mai igéből, a sok közül, hogy nem tudom, a testvéreknek is ez így megfogalmazódott-e, amikor olvastuk reggel, vagy most hallottuk felolvasva, hogy úgy tűnik, minthogyha a történet elején szereplő dolgok nem lennének összefüggésben azzal, amiről Jézus utána elkezd beszélni. A tanítványok, illetve a sokasság füle hallatára. Hiszen, mivel kezdődött a történet? Jönnek görögök, oda mennek Fülöphöz, mert azt mondják, hogy szeretnénk Jézust látni, aztán Fülöp oda megy Andráshoz, és együtt elmennek Jézushoz, és mondják neki, hogy mi a görögöknek a kérése, szándéka. És akkor ahelyett, hogy Jézus oda menne a görögökhöz, vagy oda hívná a görögöket, erről nincs szó az igében, hanem ahelyett elkezd beszélni a búzaszemről, aminek meg kell halnia, ahhoz, hogy termést hozzon. Aztán elkezd beszélni a saját haláláról, amely örök életre szóló gyümölcsöket hoz, és elkezd beszélni a felemeltetéséről, amiről aztán a kijelölt szakasz utáni részben még tovább faggatják az ott lévő emberek. Itt is eszembe jutott egy nagyon érdekes párhuzam, egy másik történet. Emlékszünk arra, hogy amikor Jézushoz mentek, amikor ő tanított, ez még korábban történt, jóval korábban, amikor Jézushoz mentek a rokonai, akkor az egyik evangélista, konkrétan Lukács a 8:20-ban úgy fogalmazza meg, hogy oda mennek Jézus rokonai Jézushoz, de nem tudnak bejutni a sokaság miatt, ezért üzennek neki, és azzal a szóval adják át az üzenetet, hogy anyád és testvéreid itt vannak, és látni akarnak téged. Pont ugyanazt a kifejezést használja ott az evangélium, mint amit itt olvasunk a görögökre, hogy ők azért jönnek oda, mert látni akarják Jézust. És ott annál a történetnél Jézus nagyon durva dolgot mond, ugye nem megy ki a családjához, hanem azt mondja, hogy akik az Isten akaratát cselekszik, azok az én anyám és testvéreim, mert hogy, azt meg Máté evangéliumából tudjuk, hogy ott előtte már el akarták fogni Jézust, mert azt mondták, hogy magánkívül van, tehát nem ilyen kedves baráti látogatás vagy rokoni látogatás volt, hanem ki akarták őt vonni a forgalomból, és Jézus ezt nem engedhette meg, hiszen neki küldetése volt, tovább kellett mennie a kereszt felé vezető úton. És akkor most itt vannak a görögök, azok is jönnek Jézushoz, hogy látni akarják őt. Az is egy hasonló helyzet, hiszen ugye virágvasárnapi bevonulás után van ez a történet, nagyon feszült a helyzet, már érvényben van Jézus ellen a hivatalos elfogató parancs, már tulajdonképpen egyértelmű, hogy a zsidók el akarják őt pusztítani, és akkor ebben a helyzetben jönnek a görögök, a kívülállók, a pogányok, érdeklődést mutatnak Jézus felé, és Jézus akkor nem megy oda hozzájuk, hanem beszél arról, hogy neki tovább kell mennie ezen az úton, és hogy a kereszthalál lesz ennek a történetnek a csúcspontja, az ő felemeltetésének a története. Testvérek, nagyon-nagyon döbbenetes ez a párhuzam a kettő között, mert ebben erre kommentárok hívták fel a figyelmet, én nem figyeltem föl magamtól, ebben a két történetben ott van a csapda Jézus számára. A kísértés, hogy elvonják őt attól az úttól, amin neki végig kell mennie. Hiszen itt most a mai történetre utalva, hát nem lenne egyszerűbb akkor azokkal foglalkozni, akik érdeklődnek és nyitottan fogadják? Hát a csuda vesződjön azokkal a zsidókkal, akikkel állandóan csak a konfliktus van, meg a feszültség, akiknek már papírjuk van arról, hogy őt el akarják pusztítani. Hát nem azokhoz kéne menni, és ott hirdetni meg az Isten országát? És Jézusnak ott van ez a kérdése, amikor ott hangosan imádkozik, hogy kérjem, hogy ments meg ettől az órától. De hát éppen ezért az óráért jöttem. Nem, most nem megyünk a görögökhöz. Most nem velük foglalkozunk, mert nekem van egy küldetésem, jelzi ezt nagyon egyértelműen Jézus, és ezt a küldetést én be fogom teljesíteni, végig fogom csinálni, mert nem csak egy pár embernek az életével akarok foglalkozni, hanem mindenki számára az üdvösséget elérhetővé akarom tenni. És nagyon egyértelműen kimondja ezzel, nagyon határozottan, hogy semmi olyan nem történhet, ami őt eltéríteni attól, hogy végigmenjen egészen a keresztig,
és ott odaáldozza az életét a bűnös emberért. Mert ezért jött, hogy az egy búzaszem meghaljon, és sokszoros termést hozzon, hogy a saját életét feláldozva megmentsen sokakat, hogy sokszoros öröm legyen a mennyben egy megtért bűnös ember felett. És amikor az anyjának nemet mondott, és nem szaladt ki hozzá, akkor azt nem azért tette, mert nem szerette az édesanyját, dehogy nem szerette. Hiszen aztán később, amikor ott van a kereszten, gondoskodik arról, hogy legyen, aki odafigyel az édesanyjára, és törődik vele. De azt akarta, hogy az édesanyja és a testvérei is ott legyenek majd a megmentett emberek között. És ahhoz, hogy ott legyenek, ahhoz az kell, hogy ő végigmenjen a keresztig vezető úton. És ott vannak anyja és testvérei az első gyülekezetben? Bizony ott vannak. Olvasunk erről az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Vagy itt van ez a görögökkel kapcsolatos történet. Nem érdeklik őt a görögök? Nem erről van szó. Amikor elhívja Pál apostolt, és megbízza őt a missziói feladattal, szolgálattal, már a legeselején egyértelművé teszi, hogy a pogányok apostolává fogja őt tenni, mert igenis akarja, hogy azok a görögök megtérjenek. De ha ő most nem megy végig, akkor itt most hiába foglalkozik azzal az egy-két emberkével. Ő azt akarja, hogy nagyon sokan átéljék majd, a görögök, a pogányok, és minden ember közül azt, hogy mit jelent megváltott embernek lenni. Testvérek, a mi életünkben is vannak olyan dolgok, amikre, vagy lehetnek olyan dolgok, amikre azt mondja Jézus, amit itt ebben az igében, itt a tanítványai füle hallatára, hogy eljött az óra. Eljött az óra, hogy dönts. Hogy igent mondasz-e rá, és arra igent mondasz-e, amit ő most konkrétan parancsol neked. Eljött az óra, hogy megdicsőítessen az emberfia a te életedben is. Eljött az óra, hogy halld azt, amit az Atyaisten a te számodra akar kijelenteni. Eljött az óra, hogy mestered nyomdokain járva odaszánd búzaszem életedet, hogy érlelődhessen a sokszoros termés. És testvérek, még a végén annyit, hogy engem nagyon megragadott ebből a mai prédikációs alapigéből az, hogy a görögök Fülöphöz mennek oda. De Fülöp szól Andrásnak, és Andrással együtt mennek Jézushoz, és Jézusnak elmondják, hogy mi a görögöknek a kérése. És azért ragadott meg, mert az a kérdés merült fel bennem, hogy vajon mi olyan emberek vagyunk-e, mint Fülöp? Olyan emberek vagyunk-e, akiket megmernek, vagy meg tudnak szólítani azok az emberek, akik érdeklődnek Jézus iránt? És ha olyan emberek vagyunk, akit megszólítanak a világban élők, akkor vannak-e olyan hívőtársaink, akiknek szólhatunk, hogy XY nyitott az Úr Jézus felé, és tudjuk-e együtt hordozni őt, együtt vinni őt imádságban az Úr elé, együtt közben járni érte. És hogyha szóltunk az ő érdekében az Úrnak, mert imádkoztunk érte, de még nem jutott el Jézushoz, akkor tudjuk-e azt meglátni ebbe, hogy akkor itt nem kell elkeseredni, hanem azt kell meglátni, hogy ennek még nem jött el az órája. Mert amiről Jézus beszél, hogy most minek kell beteljesednie, az megtörténik, és a görögök Jézushoz közeledésének majd később lesz itt az ideje. Vajon az ilyen helyzeteket mi hogy látjuk, hogy tudjuk kezelni? Drága testvérek, tehát ezt a nagyon-nagyon gazdag és szerteágazó igét, vagy ige hirdetési vonalakat hadd zárjam le azzal, hogy kiemelem azokat a kulcs szavakat, ami ebben az igében nagyon hangsúlyos volt. A leghangsúlyosabb az az volt, hogy megdicsőítetik az Úr Jézus. Aztán az, hogy szól az Isten, és egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan reagálunk az Isten szavára.
Aztán az, hogy vannak, akik keresik Jézust, és mi szólhatunk ezeknek az embereknek az érdekében Jézusnál, és hogy semmi nincs, ami az Úr Jézust eltántoríthatta volna attól, hogy véghez vigye megváltó munkáját a mi érdekünkben. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, hálát adunk neked a mai igehirdetési alapigéért, és azért is, hogy olyan sok történethez kapcsolódhatott a mai üzenet. Köszönjük, hogy minden szavad és cselekedeted illeszkedik abba a nagy egészbe, ami az Atya terve és akarata, és ami a mi üdvösségünket munkálja. Segíts, hogy amit ma nekünk jelentettél ki, az halló fülekre és engedelmes szívre találjon bennünk, és hogy akik minket szólítanak meg, miközben téged keresnek, eljuthassanak hozzád. Erősítsd meg bennünk, kérünk azt is, hogy tudjunk egymás imatársai lenni, és tanítványi közösségünk is erősödjön. Amen. Énekeljük most a 178-as számú éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló hét alkalmait. Kedden 6 órakor női kör lesz a kisházban, a 122. Zsoltár következik. Csütörtökön 6 órakor bibliaórát tartunk, ezen most is az útmutató napi igéit fogjuk együtt tanulmányozni. Szeretettel várunk mindenkit erre a két alkalomra, azokat is, akik rendszeresen szoktak jönni, de azokat is, akik eddig nem voltak, vagy régen voltak, és érzik ebből a hívást. Jövő vasárnap, hónap első vasárnapja lesz, tehát imaóra is lesz a kisházban, 9:30-től bátorítom a testvéreket, hogy jöjjünk erre az alkalomra is, 10 órakor pedig a templomban istentisztelet, a kisházban pedig a gyerekeknek külön foglalkozás lesz. Ugye a születésnapos köszöntős szolgálatot februárban kaptuk meg, tehát leszünk egy páran, akik a nyírteleki istentiszteleten fogunk szolgálni. Kérjük az itteni testvéreket, hogy arra a szolgálatra is gondoljanak majd imádságban. A választói névjegyzéket kifüggesztettük a fali újságra, ezt ugyan hirdettük már az elmúlt hetekben is, de még most is hirdetem, hogy a törvény szerint ebben azoknak a neve szerepel, akik az elmúlt esztendőben részt vettek a gyülekezet életében, és azt anyagilag is támogatták. Ha a választás lenne, akkor ennek abban van jelentősége, hogy az vehet részt a választásban, aki ebben a névjegyzékben szerepel. Kérem, hogy aki esetleg még nem nézte meg, az nézze meg ezt a névjegyzéket, és ha bármilyen észrevétel van, akkor jelezzük. Ha valaki szeretne bizonyságot tenni az istentiszteleten, erre bármikor van lehetőség, annyi a kérésünk, hogy istentisztelet előtt ezt jelezzük. Biatorbágyi alkalmakat szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Most egynapos alkalmak lesznek a következő két hónapban. Február 18-án férfiaknak, február 25-én nőknek, március 18-án biblia tanulmányozónap, és március 25-én pedig a házaspáros nap. Az eke alkalmak közül az ifi hétvégének van meg már az időpontja, ez április 21-től 23-ig lesz. Ha segítségre van szükségünk, forduljunk bizalommal lelkészeinkhez, presbitereinkhez, a testvérekhez. A kupakok gyűjtése még mindig folyik, egy debreceni kislány gyógykezelését támogathatjuk ezzel, aki gyógyíthatatlan beteg, de a családnak segítséget jelent a gondozásban ez a kupakgyűjtés, illetve az ebből befolyt támogatás. Az istentiszteleti felvételek, fotók, hírlevél letölthető honlapunkról, a philadelphia.luteran.hu oldalról, a feltöltésekről a levelező listán, illetve a Facebook oldalon tájékozódhatunk. A születésnapos köszöntésre istentisztelet után fogunk próbálni. Többen jelezték a testvérek közül, hogy ebben szívesen részt vesznek, úgy is, hogy átjönnek jövő héten Nyírtelekre, de úgy is lehet, hogy valaki átjönni nem tud, de majd az ittenin itt lesz. Ha valaki nem jelezte, de mégis szeretne részt venni, akkor bátran maradjon itt az istentisztelet után. Február 1-én szerdán 17 órától presbiteri gyűlést tartunk Nyírteleken. Március, illetve június 10-én lesz esküvő itt a templomunkban. Tegnap kezdtük el erre a felkészülést Barkóczi Krisztina és Schmidt Zsolt testvérünkkel, ugye Krisztit jól ismerik a testvérek. Isten áldását fogják kérni házasság kötésükre itt a templomunkban. Ugyan hivatalosan majd később lesz az ő hirdetésük, de azért vettem be a hirdetésekbe, hogy szeretném a testvérek szívére helyezni ima témaként az ő életüket, a személyes életüket is, az Úrral való kapcsolatukat, hogy az erősödhessen, mélyülhessen, illetve a házasságra való készülésüket is. Illetve a múlt hétnek még egy információja, a rádiós megbeszélésen találkoztam Bence Imre lelkész úrral, a budavári gyülekezet lelkészével, és tőle tudtam meg azt, hogy még egy fél évig a mi támogatásunkra gyűjtik az előadás sorozatuknak a persejpénzét. Tehát én csak annyit mondtam neki, hogy köszönjük, és ima témának fölvettük a listánkra a budavári gyülekezetet, ő erre azt mondta, hogy köszönöm, érezzük, és mondta, hogy egyébként nem hagytuk még abba a gyűjtést, mondtam, hogy akkor köszönjük, úgyhogy akkor azt gondolom, hogy az, amit ugye itt volt tervünk, hogy projektorválasztás, és úgy éreztük, hogy ez most még nem az Isten akarata, jól éreztük, hogy akkor azt a 130 000 forintot nem kellett még elkölteni, meglátjuk, hogy akkor Isten majd mit enged, ha még kapunk ehhez segítséget. Illetve még egy dolgot szeretnék a testvéreknek hirdetni. Facebookon már megosztottam ezt a plakátot, úgy tudom, hogy többen látták is, de hogy mondanék is róla pár szót. Szombaton Zuglói Evangélikus Templomban lesz egy hitmélyítő csendes nap, aminek én vagyok a főszervezője. Ennek az alkalomnak a háttere az, hogy évek óta van egy hitmélyítő csendes hetünk, ami eredetileg még Pesti-Budai Egyházmegye közös szervezése volt, de már régen túlnőtt ezen a két egyházmegyének a határán, és ez egy nagyon áldott alkalom, sokszor vannak megtérések, megújulások ezen a héten, és ez továbbra is ezt a szolgálatot, ennek a szervezését innen is végzem. És néhány évvel ezelőtt azt helyezte az Úr a szívünkre, hogy februárban tartsunk budapesti helyszínnel egy csendes napot, amire akár a csendes hét résztvevői jöhetnek, akár olyanok, akik az egész hétre nem tudnak eljönni, de egy napos alkalomra igen, akár olyanok, akiket a téma érdekel. A téma az most ebben az évben az évigéje kapcsán a látás lesz, ugye te vagy a látás istene, és 10-től 4-ig, délután 4-ig lesz a program. A nyitó igehirdetés Tamási Tamásné zuglói lelkésznő fogja tartani a Hágár történet alapján. Mit látok én, és Isten mit láttat meg velem? Aztán Váróczi Arankának lesz egy bizonyságtétele, ő az evangélikus teológián másoddiplomás lelkészképzésben vesz részt, és Covid betegsége alatt kezdett el festeni, egyébként baptista teológián lelkigondozás szakot már végzett, és ő szeretne egy kiállítást tartani a képekből, de ehhez kapcsolódóan van egy bizonyságtétele is. Aztán lesz egy előadás dr. Széchenyi Rita szemorvos, ő egy hívő szemorvos, aki egyébként író is, ő fog tartani előadást, hogy látással kapcsolatban mit tart fontosnak. aztán a délutáni alkalommal is lesz egy bizonyságtétele, egy óvónőnek a bizonyságtétele, aki az egészséges gyerekek, illetve a sérült gyerekekkel kapcsolatban van a szívén valami, amit szeretne megosztani. Lesznek csoportos beszélgetések, illetve délután pedig egy úrvacsorás istentisztelettel a Bartimeus történet alapján. Győri Gábor nyugdíjas lelkész, aki korábban Pesszentlőrinci lelkész volt, ő fog ige hirdetéssel szolgálni. És azt nem tudom felajánlani, hogy valakit odafelé úton is szállítok, tehát de hazafelé úton igen. Ugyanis én pénteken már elmegyek, és szombaton az alkalom után jövök haza. Tehát ha valaki szeretne ezen részt venni, és az odautat megoldja, vagy valakinél ott alszik, akkor bátran induljon el, mert a hazafelé vezető úton már szívesen felajánlom a segítséget. Így mondom ezt a testvéreknek, ha nem tudunk jönni, akkor pedig szeretném kérni, hogy hordozzuk imádságban, hiszen ez is egy nagyon-nagyon fontos alkalom, sokakat meg tudunk ezzel szólítani, hogy tényleg élő ige legyen, és hogy tényleg áldás legyen mindazon, ami elhangzik, és ott legyen mindenki, akit az Úr ott szeretne látni. Ne legyenek egyéb akadályok, amik ezt lehetetlenné teszik. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most énekeljük a 91-es számú ének első versét. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy dicsérhetünk téged. Köszönjük azt, hogy felébresztettél minket ezen a mai napon is. Köszönjük neked azt, hogy dicsérettel, hálával a szívünkben indulhattunk el az Isten tiszteletre. És köszönjük neked azt, hogy itt a gyülekezet közösségében is szól a dicséret. Szóban, énekben, szívünk rezdüléseiben. Köszönjük neked, Urunk, hogy életünknek olyan sok-sok része van, ami rólad tesz bizonyságot, a te kegyelmedről, szeretetedről, odafordulásodról hozzánk. Hadd hozzuk most eléd, Urunk, azokat az embertársainkat, akik nagyon nehéz helyzetben vannak és szenvednek, és talán különösen is érzik azt, hogy milyen nagy szükségük van arra, hogy te segítségeddel odafordulj hozzájuk. Urunk, így hozzuk most eléd azokat, akik valamilyen betegségtől szenvednek, és azokat, akik betegeket ápolnak. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, mert elveszítették a szerettüket, vagy azért, mert valami olyan hiánnyal küzdenek az életükben, amit nem nagyon tudnak elfogadni vagy feldolgozni. Urunk, így imádkozunk a magányosokért és a munkanélküliekért is. De imádkozunk a megkeseredett, megkeményedett, reményvesztett embertársainkért. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtuk, és adj az ő életükbe változást. Eléd hozzuk, Urunk, azokat a testvéreinket is, akik nehéz döntés előtt állnak. Olyan döntés előtt, ami a későbbi életüket, vagy az előttük álló éveket alapvetően befolyásolják. Kérünk, Urunk, hogy adj nekik bölcsességet ebben a döntésben, és add, hogy abban legyen békességük, ami tőled való döntés. És imádkozunk barátainkért, munkatársainkért, ismerőseinkért, családtagjainkért is, azokért, akiket jól ismerünk és nagyon szeretünk, akiknek belelátunk az életébe, vagy akiknek ugyan nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi a problémájuk, de látjuk azt, hogy valamivel nagyon küszködnek. Kérünk, Urunk, hogy segíts nekik, és ha lehetséges, akkor mutasd meg azt, hogy mi magunk hogyan tudjuk őket a leginkább támogatni.
Köszönjük neked, Urunk, hogy imádságban hordozhatjuk gyülekezetünket is. Köszönjük azt, hogy olyan sok áldást adsz itt ebben a közösségben is, és így kérhetjük a te további áldásodat a gyülekezet különböző csoportjaira, a szolgálatnak a különböző területeire. Így imádkozunk hozzád a gyerekóráért, a női körért, a bibliaóráért és az ifi alkalmakért, a szolgálókért és a résztvevőkért egyaránt. Így imádkozunk az előttünk álló két szolgálatért, amire készülünk, a februári születésnapos köszöntő szolgálatért és a nagypénteki rádiós istentiszteletért. Kérünk, Urunk, add, hogy a felkészülésen is és a megvalósuláson is hadd legyen tényleg a te áldásod. Imádkozunk, Urunk, vizsgázó egyetemistáinkért, házasságra készülő fiataljainkért. Kérünk, Urunk, hogy te légy velük, és elsősorban a veled való kapcsolatukat erősítsd meg, de légy velük abban a feladatban, kihívásban is, ami előtt állnak. Imádkozunk, Urunk, a szolgálatban állókért, lelkészekért, presbiterekért, laikus szolgálókért, és különösen is hadd kérjük a te szent lelkedet a szerdai presbiteri gyűlésre, add, hogy azok a döntések, amik majd előttünk állnak, azok hadd legyenek összhangban a te akaratoddal, és hadd legyenek valóban gyülekezetünk, az egyes gyülekezet részek, de a nagy gyülekezet épülésére is. Imádkozunk, Urunk, a kisbabás családokért. Légy velük a mindennapokban, add, hogy azok a kis életek, akiket rábíztál szülőkre, hadd alakulhassanak úgy, hogy növekedés és gyarapodás legyen benne, de ne csak testileg, hanem lelkileg is. Urunk, imádkozunk azért is, hogy te adj nekünk bölcsességet és látást, hogy meglássuk azt, hogy te hol és kik felé nyitsz ajtót számunkra a szolgálatban. Óvd meg attól, hogy a magunk feje után menjünk, és mindenáron csinálni akarjunk valamit, de óvd meg attól is, hogy csak várakozzunk, és ne vegyük észre azt, amit te egyértelműen mutatsz számunkra. Így kérünk azért is, hogy te mutasd meg, hogy milyen lehetőségeket kínálsz nekünk a hitoktatás terén, itt Kisvárdán, az itteni iskolákban, hogy mi a te akaratod ezzel kapcsolatban. És Urunk, hadd imádkozzunk még a testvéreinkért is, azokért, akik a nyírteleki templomba vagy a görögszállási templomba járnak és oda tartoznak. Kérünk, Urunk, hogy te vezesd őket is, és te erősítsd őket is a hitben és a gyülekezet iránti elkötelezettségben. Urunk, eléd hozzuk a nagyegyházat is. Eléd hozzuk a Kisvárdán lévő többi felekezetet, a görög és római katolikusokat, a reformátusokat, a baptistákat és az evangéliumi testvérközösségnek a tagjait. Kérünk, Urunk, imádkozunk a lelkészekért és a tagokért, hogy hadd legyél te a középpont mindenhol és mindenkinek az életében, aki nevében a te rólad tesz bizonyságot, vagy arról, hogy hozzátartozik, hadd legyen ez valóban így az ő életében. Imádkozunk egyházunkért, egyházmegyénkért, külföldi testvérgyülekezeteinkért, a környékbeli evangélikusokért, az istenkeresőkért, akik minket szólítanak, vagy szólíthatnának meg. Imádkozunk a budavári testvérekért, imádkozunk a missziós szolgálatokért, az EKE, a Biatorbágyi Szolgálat, az EMO és a Gedeon Társaságnak a szolgálataiért. Olyan sok áldást adtál, Urunk, ezeken a szolgálatokon keresztül. Kérünk téged, Urunk, hogy te add továbbra is meg ezeket a lehetőségeket. Te készítsd fel azokat, akik benne állnak a szolgálatban, hogy valóban a te igédet hirdessék, és te vidd el ezekre a helyekre azokat, akiknek szükségük van arra, hogy először vagy több egyszerre hallják a te igédet. És Urunk, még hadd imádkozzunk a világért, azért a világért, ami annyi nyomorúságtól szenved. Imádkozunk, Urunk, az oktatás helyzetéért. Te látod azt a feszültséget, azt a rendezetlenséget, ami ezen a téren van, aminek mindenki kárvallottja, akinek köze van az oktatáshoz, és nincs közülünk senki, akinek ne lenne ehhez köze. Kérünk, Urunk, hogy Te adj bölcsességet az egymás között vitázóknak, és add, hogy elmozduljanak a megoldás felé. És ugyanígy hadd kérjük a Te segítségedet az egészségügynek a helyzetéért. Annyi beteg, nyomorult ember van, és olyan sokszor szembesülünk azzal, amikor betegségben segítséget kérünk, hogy mennyi minden nem működik úgy, ahogy működhetne, pedig sok odaszánt ember dolgozik az egészségügyben. Kérünk, Urunk, hogy ezen a téren is Te segíts, hogy a megoldás felé történjenek lépések. És Urunk, itt van ez a szörnyű háború itt a szomszédban, egyre több az áldozat, egyre többen kell, hogy megtapasztalják azt, hogy őket vagy a szeretteiket, mint vágóhídra úgy küldik el, és életüket vesztik, és szenvednek, és nyomorult helyzetben vannak. Tönkre mennek azok a dolgok, amik addig működtek és felépültek, és élhetetlenné válik az élet. Kérünk, Urunk, hogy Te adj megoldást, Te add, hogy valóban békesség lehessen, és Te add a Te védelmedet azoknak, akik ilyen helyeken, az ütköző pontokban állnak. És Urunk, imádkozunk békességért, nem csak azok között, akik lőnek egymásra fegyverrel, hanem azok között is, akik szavakkal, vagy bármilyen más tettekkel bántják a másik embert. Urunk, kérünk add, hogy megtérjünk hozzád, és hogy nálad, benned, általad valóban békességre találjunk, és a békesség eszközei lehessünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindezt eléd hozhattuk most, de eléd hozhatjuk még azt a sok-sok mindent, ami a szívünkön van, és azt a sok-sok embert, akikért a mindennapi imádságainkban szoktunk imádkozni. Hadd hozzunk most mindent eléd a tőled tanult imádságban. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. További áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, erős vár a mi Istenünk!